kettesben.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Második beszélgetésünk Reisz Pál ferences szerzetessel 75. születésnapját és aranymiséjét is ünnepli februárban. 1956-ig jutottunk el az előző beszélgetésben, 1956. szeptemberében kezdi meg a gimnáziumot Esztergomban, a Reisz családból harmadikként. Milyen volt ez a 4 év, 56 és 60 között? És közben volt egy forradalom is.
Minden forradalmat éppen ott éltem át, de azért érdemes kitérni arra, hogy kik voltak akkor a tanárok,
meg
a esztergomi szerzetesek. Az egy külön világ voltám. Emlékszem rá, hogy Somogyvári Hetény volt az első prefektusom, és akkor mindjárt ígért, hogy itt ez egy sziget, ez a városba elkülönülve mindentől és a világtól, úgyhogy úgy éljük meg, hogy itten egy különleges helyzetben kerültünk, és hogy ez a izoláció, ez legyen számunkra egy jó lehetőség, hogy kihasználjuk ennek a pozitív tényezőit, ami tényleg így is volt, hogy valahogy egy új világ. Annak ellenére, hogy kívülben mi volt, egy szocializmus és mindenféle erős befolyás az emberekre, ott valahogy egy kicsit ilyen szempontból izolálva voltunk valóban. Amennyire ezt meg lehetett tenni, megtették a rendtársak. Az Aurél lett utána prefektusom, aki éppen a börtönből szabadult. Aztán a rektor is akkor lett, aki 21 hónapig volt vizsgálati fogságban, és nagyon megszenvedett. Sántikát is már megverték annyira, hogy a gerince is megsérült. Tehát ilyen emberek volt, amikor emlékszem rá, 11 ilyen börtönviselt volt a házba. Az esztergomi rendházba. Ezek között voltak tanárok, vagy más egyéb foglalkozással is, tehát nem csak azok, akik az iskolában voltak velünk.
Hát egy büntetett előéletű tanári karotok és prefektusi karotok
igen,
volt.
Így szó szerint. Géza atya is ott volt, aztán később oda került, ugye a Kerubin is, ők egyszerre kerültek 60-ból, be, összeverték őket, amennyire csak lehetett.
60-i rendházból.
60-i rendházból kerültek be, az egy hírhedett esemény volt, ugye 1950-ben. Aztán hát az Oszkár is ilyen börtönviselt volt, aztán ő a Tamás Alajossal került egyszerre be, azt hiszem, vizsgálati fogságban, ő titkár volt a Kolos provinciálisnál, úgyhogy addig ügyeskedett, amíg aztán börtönbe találta magát.
Tartományi titkár, Luptovics
Kolos
mellett, hát az egy legendás dolog, azt Hegedűs Kolos későbbi provinciális elmesélte nekem, hogy ez az Oszkár tartományi titkár volt tulajdonképpen az a személy, akinek köszönhetően tanítórendként a Kapisztrán rendtartomány megmaradhatott, mert ő beszélte rá az akkori provinciálist, hogy amit a mariánusok nem vállalnak, azt mi elvállalhatnánk. Nagyon izgalmas volt ez.
Igen, hát egy olyan vállalkozó szellemű, ami könnyen belevágott mindenféle, szóval gyors döntésekkel megáldott ember volt, és aztán pont olyan kellett a Kolos mellett, mert a Kolos atya az olyan volt, hogy ha valamit nagyon gyorsan megszorították, és gyorsan kellett dönteni, akkor 2 hétig sétált a folyosón, és akkor utána mondtam ki a döntőszót. Emellett volt az Oszkár épp egy ellenpólus. Úgyhogy érdekes, mert voltak olyan helyzetek, amikor azonnal kellett a szó szerint. A Kolos ezt nem tudta volna megoldani. No, tehát ilyen rendházba éltem 4 évig, és utána pedig a teológia is ott volt. Noviciátus teológia végig ott voltam Esztergomban. 37 évet töltöttem, hogyha számítom a diák éveimet is Esztergomban. Úgyhogy végig jártam, amit lehetett. Tehát diákaként kezdtem, aztán noviciusként, akkor kispapként, akkor ott lettem fölszentelt pap, aztán utána kerültem egyetemre, és már egyetem után a gyakorlóévemet már Esztergomba töltöttem, megint már tanárként.
Na most egy ilyen tantestület a gyerekek szemével milyen volt, hogy hát csupa börtöntöltelék? Tudtak a gyerekek distingválni, hogy ezek egy igaz ügyért szenvedtek, vagy pedig, tehát Hogy dolgoztátok ezt föl, hogy egy ilyen emberi szempontból egy ilyen szedetvedett csapat?
Hát ez egy kontraszelektált társaság volt. Tehát nem csak én voltam úgy, hogy nem vettek föl máshol, hanem mások is voltak szép számmal, akik hasonló, ugye robotmúltúak voltak, vagy másképpen X-es származásúak. Úgyhogy ezeknek nem kellett nagyon formálni a gondolkodását, azok nagyon is tisztában voltak el. Ugye aztán, amikor egy-egy beszélgetéskor, hát Aurél nagyon nem beszélt például, ugye következőben, hogy a Somogyvári Hetény elkerült, a Tarca Aurél lett az én prefektusom az első év forradalom után, akkor valahogy olyan váltás volt a forradalom következtében. Ugye volt egy bizonyos fluktuáció, mert voltak, akik elkerültek nyugatra. Na, minden esetre Aurélal, amikor beszélgett, tehát egy oldalba ottan voltunk kirándulni valahol, és akkor szóba jött, hogy miért van neki itten az a sebb hely itten a homlokán, mit csinál, vagy a feje tetején is a hajába. Hát mert ő mindig ráfesülte ugyan a haját, de hát hiába.
Elfújta a szél.
Igen, így volt, és akkor hát mondta, hogy neki azt ottan megkezelték, még pedig cigarettával a börtönbe, ugye, vagy amikor vallatták őket, tehát, vagy lehet, hogy csak kínozták, nem volt az vallatásnak, ugye, hogy valamivel eltöltsék az időt, meg valamilyen módon kiszedjenek belőlük olyasmit, aminek alapján elítélik őket. Tehát itt nem voltak illúzióink afelől, hogy itt most ezek itt sikkasztás miatt kerültek volna börtönbe, vagy hazaárulás miatt, mi nagyon is jól tudtuk, hogy ők kicsodák.
Ezzel együtt békességet, a megértést tudták sugallni, tanítani, átadni, mert az lenne így a természetes első látásra, hogy hát itt a szabadságharcosokat a szó első értelmében nevelnek, és bosszúra idomítják a rájuk bízottakat. Tehát egy fura helyzet, nem?
Igen, de semmiféle ilyesmi nem volt, hogy bosszú, hogy ehhez hasonlók. Inkább az volt, hogy a keresztény gondolkodást átadták nekünk, és ebből a szempontból az a 4 év az döntő fontosságú. Hát legalábbis nekem, ugye 14 éves koromban kerültem oda, és 18 éves koromban ott akkor jutottam el odáig, hogy döntöttem, mert nem úgy mentem oda, hogy én most ferences akarok lenni. Hát ez ugye egy kicsit lappangott bennem ez a gondolat, de hát azért megérlelődött a 4 év alatt. Ezek leginkább nem a tanulmányoknak volt köszönhető, elsősorban annak, hogy kikkel találkoztunk, tehát milyen emberekkel. Egyrészt, másrészt pedig, hogy tehát a személyes jó példára gondolok, másik pedig, hogy a vallásos életnek az a rendszeresség, ami ott volt, és ami hihetetlen erőt kölcsönzött az embernek ahhoz, hogy azokat, amiket úgynevezett hát forrongó időszakban, a kamaszkornak a nem tudom, lázadása idején, hogy az ember azokat átvészelje különösebb, hát mint fejleállást nélkül. Hát az csak így volt lehetség, a szentségi élet, tehát a szent áldozásnak a lehetősége, elég gyakori hétköznapi szentmisére való járás. Minden szombaton gyónási alkalom a templomba, és egy közös imádság. Hát ezek olyan egész életre szóló élmények is, meghatározók voltak. Aztán természetesen mondhatnám a hittanoktatást is, ugye, mert azért 2 óra hetente megvolt. Azon kívül, hogy a prefektusnak volt még olyan feladata, hogy készítse elő a vasárnapi szentmisét. Nem csak osztályfőnöki óra volt, ami az iskolához tartozott, hanem a nevelő tanári feladathoz volt, ugye, a prefektusi óra, amelyik az életnek különböző területeit vette sorra, és akkor ott adott eligazításokat mindenki számára. Ez egy ilyen jó kis forgatókönyv volt, amely szerint ment ott az élet a diákok számára, vallási szempontból.
Maga a forradalom napjai, hogy élte meg ez a sziget?
Bizony akkor az átszaladt majdnem fölöttünk, olyan értelemben, hogy hát voltak, ugye ott volt a Vazul.
Végvári Vazul,
aki eltávozott akkor a rendtagok közül, elment Budapestre.
Engedély nélkül,
aztán, hogy oldotta azt meg, azt ő nagyon szépen beszámol róla. De hát akkor voltak mások is, akik aztán disszidáltak. A tanári karnak tagjai közül is volt, aztán a templom igazgató, aki volt mert ferences templom volt ugyan, de az mégis az egyházmegyei irányítás alatt állt. Tehát oda ferences volt kijelölve, de a püspök, illetve hát a püspök helyett, aki volt, Mindszent lett volna az illetékes megyés főpásztor, aki irányította az egyházmegyét aktuálisan, azt töltötte be egy Ferencéssel, akit a provinciális, ez egy ilyen baráti megegyezés volt. Na hát ott az is, tehát hárman biztos, hogy elmentek akkor az országból is. Tehát akkor ennek megfelelően változások voltak itt a rendtagok között is.
És maguk a gyerekek, hogy élték ezt meg? Ki akartatok menni, nézni, hogy mi történik, vagy tüntetni akartatok, és nem engedtek benneteket? Mi volt?
Mindenképpen ez volt, hogy mindenkit érdekelt, és hát ugye órák voltak nálunk, amikor egyszer csak valami egy ilyen tömegmurajlás hallatszott a hozzánk közeli utcából, ami a fő utcája Esztergomnak, a Kossuth utca, hát ott vonult. És én emlékszem rá, hogy én megreszkíroztam azt a Sándor atya óráján, Sándor atya, hát az egy hihetetlen fogalom volt Esztergomban is, és ugye mindenkinek a szívét ugye megdermesztette már csak a névnek a hallata is.
Igen,
és
rettegett ember volt?
Rettegett volt, igen, sok szempontból, és akkor hát megreszkíroztam azt, hogy fölálltam, és egy kicsit így kisandítottam, visszafelé kellett nézni a helyemről, és akkor hogy láttam ottan, hogy tömeg megy, autóbusz is. Az autóbuszon emberek, a tetején is, és úgy vonul a tömeg között. Tehát úgy ment, mint egy sziget. A tömeg az faltól falig ért, és közben megy egy autóbusz, aminek még a tetején is emberek vannak, zászlókkal, meg hangoskodás, minden. És akkor én oda pillantottam, és akkor a Sándor aztán nem azt mondta, hogy üljek a helyemre, meg tehát az órának a fegyelmét itten tartsam meg, mert Sándor azért nagyon komoly fegyelmet igényelt, és akkor azt mondja, hogy hát mi van ott áll? Mondjam, és akkor én azt hittem, hogy most valami letolás következik, és azt mondja, én is szeretem a hazámat, mi van ott? És akkor kérdezte a Sándor tőlem, és ez nekem nagyon, nagyon meglepő volt, hogy ki tudott térni az órának a menetéből, és akkor ott egy ilyen vallomással ott folytatta tovább, illetve hát akkor néztük, hogy mi van. Mi van tényleg, hogy ott a szemünk láttára hömpölyög a tömeg. Ez 26-án volt. 26-án, tehát Esztergomba addigra ért be a forradalomnak a szele, és ezen a napon, mikor ez a tömeg fölvonult azzal az autóbusszal, a délutáni egy-két órával ezután, hogy mi ezt láttuk, akkor lőtték szét ezt az autóbuszt egy tanknak az ágyújával. És hát én nem tudom, hogy hány halott volt, de 13-at időnként meg egy-egy nevet még megtalálnak, és fölteszik az emléktáblára.
Igen, ott az emléktábla a sötét kapu sötét oldalán.
Na ez egy hírhedett dolog volt. Tehát ezt magyar ávósok csinálták, magyarok lőtték szét a illetve katonák. Ugye ez a óseminárium, most ott van a hittudományi főiskola, ez a
Szent Adalbert központ.
Szent Adalbert központ, és oda megy ez a sötét kapuhoz vezető alagút. És ott akkor katonaiskola volt, magyar katonaiskolaként. Tehát egy ilyen, hogy is csúfolták őket, hogy ezek ilyen janicsár képző volt. Tehát piros ruhájuk is volt ezeknek a kis katonáknak, egy ilyen ruhájuk. Tehát ilyen katonaiskola volt, tehát ez a jó szakkifejezés, és akkor úgy látszik, hogy ide, ja, mert előző nap már mi láttuk, hogy egy tank sor megy oda, vagy itt az utcánkon, akkor láttuk, hogy magyar zászlók voltak, ilyen pici zászlók voltak kitűzve a tankokra, hogy hát ezek biztos a miénk. Tehát ez 23-án még nálunk rendes tanítás volt, még utána is egy-két napig, utána aztán beszüntették a tanítást, mert akkor az iskolát lezárta az Antal atya, nem engedett ki bennünket. Emlékszem rá, hogy a szomszéd iskolába jöttek át diákok, és egy zászlót így meglóbáltak, így, és akkor az udvarom. Frankások, ti reakciósok vagytok, gyertek tüntetni! És akkor ezt kiabálták, de ezek mentek fel az irodába, hogy az igazgató elengedjen bennünket, de az igazgató senkit nem enged. Hajdú Antal volt az igazgató, senkit. Tehát lezárták a portát, seki, sebe. És ez így volt napokon keresztül.
Csak... De milyen bölcs volt? Iskolát is megszüntették volna, ha ti akkor kimehettek?
Hát lehet. Szóval akkor mi nem keveredtünk bele ilyen dolgokba, hogy életveszély lett volna, de ugyanakkor mindenkit foglalkoztatott.
Igen.
És be voltunk zárva egy nagy udvarra. Most el lehet képzelni, hogy velünk szembe levő épület, az is egy kaszárnya volt. A kaszárnyának volt ott egy első, egy szintes része, ilyen árkádok, és ott mindig egy őrség volt. Őr ott lesföl járkát. Egy bejárata volt ez a, ennek az egész katonai létesítménynek. Ez egy elég nagy kaszárnya. Később ez valamilyen szemüvegkel egy gyár lett, meg lakótelepé alakították át. De abban az időben még a magyar katonaság volt. Na most akkor ennek a tetején látjuk, hogy mi ott fejeltünk, labdáztunk. Ott volt az egész iskola az udvaron. Ott játszott, aki tudott, és aki elfért. És hogy nézzünk föl oda játék fejelés közben, akkor fölhúzták ottan a cselepeket. Ezen
a tetőn?
A tetőn. És oda tette ki egy géppuskát, ami ránk volt irányítva. Ez hihetetlen volt. Hihetetlen. Ez így volt. Tehát igen, a magyar katonák csinálták még azt, pedig hogy akkor még nem volt, hogy hivatalosan átállt volna a katonasága fölkelők oldalára, hanem még akkor a rádióban ilyeneket mondott be, hogy most itt statárium van, akit elfogadnak, azt félve lövik, meg ilyesmi. És akkor hát ott végigvonultak azok a tankok, utána végigvonult a tömeg, és aznap este volt ez. De iszonyú lövődözés volt egész éjszaka. Hát attól kezdve ottan állandó lövöldözés volt, és félelmet keltő, és hogy volt olyan éjszaka, amikor az egész iskola le volt a legvédettebb részére vonultatva a háznak, tehát a belső kvadrum része, ott a falak azért az egy jó barokk épület, tehát ott mindenki az ágyában, mert három matrac volt egy ágyba, mindenki egy matracot hozott magával, és ott aludt a folyosókon, ott aludtunk, illetve készültünk az alvás, amennyire ezt lehetett, megoldottuk, és aztán mikor már úgy tűnt, hogy a csatazaj elmúlik, akkor visszamehettünk a ágyunkba, ahol ugye a kettő matrac marad, az hosszába volt letéve, és akkor lehetett folytatni az éjszakai nyugovást. De nem lehetett. Egész éjszaka szólt a lövöldözés. És időnként nagy durranások voltak, mint a kézigránátokat dobáltak volna. Utóbb kiderült, hogy nem volt ott senki ellenség, aki lövöldözött volna, hanem féltek a katonák, hogy megtámadják őket. Másnap jöttek aztán hozzánk, hogy tőlünk lőttek át. És végignézték az egész házat, katonatisztek jöttek, hogy hol vannak a fegyverek elrejtve. Tehát ilyesmi, ilyen feszültségbe éltünk. Ez így ment egy-két napig. Aztán aki lehetett, mikor megcsendesedtek a harcok, ugye nem volt már magyar katonaság átállt, annak a híre ment, hogy az oroszok kivonultak Budapestről, akkor hazamentek azok, akik közel laktak és tudtak. Közlekedés nem volt. Volt. Én tudom, hogy november 21-ig maradtam, mert ugye azok, akik az ország keleti részén, tehát Budapestnek a keletre első részén voltak, azok nem tudtak elmenni. Csak akik Dunántúliak voltak, vagy közelebb lakók. Úgyhogy én akkor november 21-én valakinek, az egyik diáknak az édesanyja hozott egy teherautófát, vagy egy ilyen autóval eljött Budapestre. Ezt az autót elhozták ide, egy ponyvás teherautó volt, arra fölült mindenki, aki Eger vagy igen. Gyöngyös, és így tovább abba az irányba ment, és akkor így tudtunk hazajönni.
Háló. Voltatok vagy 70-en a hálóban, nem? Hányan voltatok egy hálóban?
Akkor azért többen voltunk, 70-nél, azért mert mi 40-es osztályban voltunk, két bejáró volt, tehát akkor 38 volt az egyik osztályban, és a másik osztályban is körülbelül ugyanígy.
De osztályonként volt saját hálótok, vagy együtt volt a két osztály?
Két osztály együtt volt.
Tehát akkor egy tornateremnyi méretű háló kellett legyen.
Igen, hát ezt mondták is, hogy ez egy ilyen, legalább egy ilyen helikopter leszálló pályanagyságú volt. Ez a negyedik emelet volt az elsősöké. Mind a két oldalra ablakok voltak, tehát ez egy teljes szint volt, jobbra-balra, tehát ott voltak az ablakok, és hát középen ilyen tartóoszlopok tartották a fölöttünk levő födémet. Hát ez természetes volt, hogy ide kerültünk. Hát mi nem kérdeztük meg, hogy most mi pont nekünk kell itt jönni, hanem hát mi jöttünk ide, szándékosan tudtuk, hogy ezt vállaljuk. A fölvételi szóba került egyébként, hogy hogy ment. Hát volt, meghirdette fölvételi vizsgát, de valami miatt technikailag ezt nem lehetett kivitelezni, tehát visszamondták, és akkor bizonyos Hát beküldött bizonyítvány eredmények alapján volt a fölvétel. Sajnos az osztálytársaim volt közöttünk, nekem volt egy olyan osztálytársam, aki szintén jelentkezett, a négyes tanuló volt, és azt már nem vették föl.
Hát akkor túl jelentkezés volt.
Hogyne, annak ellenére, hogy hát azért az nagyon nagy pénz volt a mi fogalmaink szerint, hogy ottan 3-400 forintot kellett, tehát akkor annyi összeget kellett oda befizetni, mint amennyi édesapámnak volt a nyugdíja.
Ellátásért is fizetni kellett.
Mindent abból tartott. Persze. Gyakorlatilag minden abból volt. Úgyhogy ez egy hihetetlen igényt jelentett a szülők számára, hát abban az idő, és tele voltak szegény gyerekekkel. Egy-két olyan gyerek volt, akik orvos gyerek, vagy valakik jobb módon családból, de általában hát ott nagyon.
És hát említettük már, hogy főleg deklasszált elemek voltak, arisztokrata vagy egyéb okokból mellőzött családok gyermekei, ugye?
Igen, hát mondjuk, mikor volt a forradalom, akkor meg volt egy bizonyos létszám, akkor két gyerek volt a mi osztályunkban. A velünk párhuzamos osztályban 8 gyerek volt, aki nem jött vissza, hanem disszidáltak a családdal együtt. Tehát ilyen Battyányi volt az egyik, emlékszem rá. Szóval ilyen
megfogyatkoztatok.
Igen, akkor tudtam meg, hogy az osztálytársam, aki nem jött vissza, az egy gróf gyerek volt.
Addig nem is tudtam.
Igen. Aztán volt egy acél is, az is valami magasrangú, vagy egy ilyen kékvér családból származó fiú volt. És az nem is tudom, hogy mi lett. Talán a Szentendrére került diáknak. Az nem disszidált, de a többiek azok disszidáltak. Tehát nagyon sokan, fölsőbb osztályokból is, hát ilyen gyerekek, Zicsik, Zicsi Aladár, emlékszem rá, az fölöttem járt, és hát 90 után találkoztam el a legközelebb, mikor már Magyarországon képviselte az ENSZ-et. Most is itt van Magyarországon, egyébként úgy tudom. Zicsi Aladár az negyedikes volt, én pedig elsős. Tehát ilyen családokból sokan elkerültek akkor.
Akiket nem említettünk még, a laikus testvérek, meg a segítő nővérek. Tehát az iskola volt tanári kar, prefektusok és tanárok, és hát azon kívül, hogy az iskola működjön, voltak olyan lakói, akik nem tartoztak hivatalosan a ferencesek közé, de voltak ferencesek ott még.
Igen. Érdekes, érdemes elmenni az esztergomi ebédlőbe. Egy nagyon szép terem az, egy ilyen barokk épületrész, és hát ott van a bejárat fölött a Széchenyi Györgynek a portréja, egy szép barokk festmény. Na, ezek a külsőségei, de ott abban az ebédlőben körbe vannak az asztalok. Körbe voltak akkor is, és ott...
Tehát a fal, tehát pad van, pad fut végig a falak mentén, és az asztalok, tehát szembe ülnek egymással az emberek, jó?
Igen, eredetileg úgy volt, de abban az időben annyira olyan sokan voltak a házban, hogy mind a két oldalán az asztaloknak ültek. Körülbelül 70 ember elfért ott. És a tele volt minden asztal, és azok között egy olyan 20 körül volt a létszáma azoknak a testvéreknek, akik nem papok voltak, tehát laikus testvérek. Ők nem is vehették fel a habitust, nem abban jártak, hanem két asztalt foglaltak el, emlékszem rá, amikor novícius voltam, akkor kerültem én ebbe a közegbe. De azok akik ellátták a műszaki dolgokat, közöttük volt a Boldizsár testvér, Bata Boldizsár, nagy darab, igen, ügyes ember volt, mindenhez értett a festéstől, az áram, vagy illetve a villanyszerelésig, vízvezetékhez, mindent. Fűtést, kazánt, ő azt nagyon szerette a kazánokat kezelni meg. Bámulatos képzetlenség ellenére is ezermester volt. Tehát nem iskolába szerezte a tudását, hanem mindig utána nézett a dolgoknak. Aztán ott volt Lambert bácsi, aki gyöngyösi szakács volt, és akkor most itt találkoztam vele. Két elemit végzett a Lambert testér, és szemhibája volt neki, és gondolom, hogy ő szeretett volna valaha pap lenni, csak hát ilyen testi hibával abban az időben azért nem lehetett. Nem reménykedhetett benne, de egész biztos, hogy ő szent ember volt. De most sorolhatnám föl, hogy ezeket mondhatom, hogy a rendházban nagyon sok szent volt. És ezek olyan példamutatóak voltak, akik, akikre föl lehetett nézni. Tehát gyerekkoromban, mikor a Szalész testér, a Simon testér, a Lambert testér, ezekkel találkoztam. Hát ezek olyan benyomást tettek rám, hogy ezek nagyon szimpatikussá tették a ferences rendet. Nagyon megkedveltem őket.
Gondolom, mikor érezted úgy, hogy ott maradsz közöttük? Tehát érettségi fele.
Érettségi felé végleg is ült bennem. Tehát ezekkel én most megint találkoztam. Elkerültem Gyöngyösöt, közben 6 évig nem tudom, hol voltak, és akkor én újból eljövök Esztergomba tanulni, és akkor ott találkoztam, és ott voltak a Magnus testvér, a cipész, aki azt mondták, hogy ilyen cipész nincs is a világon, mert ez annyira jó cipész, és akkor ő söpörte az osztályunkat, és emlékszem rá, hogy első éve mentünk kirándulni, és akkor a Magnus testvér indulás előtt odajött, hogy a mi osztályunk volt a legtisztább, és azért most mindenkinek egy fagylaltott vizet. Na. A kirándulásra, vagy tehát osztálykirándulásra, és odaadta az osztályfőnöknek, ugye csak az ebből finanszírozta a közös fagylaltot. Hát persze az osztályfőnökünk az alánatja, aki nem jöhetett velünk, mert az internálva volt Esztergomban. Nem jött el velünk osztálykirándulásra.
Tehát az osztályfőnöknek tilos volt elhagyni a Esztergomot?
Harmadikig. Akkor változott annyira, hogy elhagyhatta. És akkor, tehát az első év végén volt az osztálykirándulás, és akkor, hát azt mondja, hogy ezt nem biztos, hogy ti érdemeltétek, mert az alán az ilyen takarítomániás volt, és mindig összeszedte, meg összeszedte a szemetet az osztályba. Úgyhogy ő neki köszönhető volt, valószínű ez a megkülönböztetés, de azért a Magnus testvére jellemző, hogy ő volt az, aki, ha nem tudom, honnan szedte ezt a pénzt, hogy honnan a zseppénzéből takarította meg, egész biztos, mert még ezeknek jó lehet, ők világi dolgozók voltak, meg úgy voltak számon tartva, nyilvántartva és alkalmazva, ugyanakkor azért ők elszámoltak, úgy vették, mint ferencesek, tehát akkor...
Beadták a közösbe.
Igen, és akkor valahogy még ebből kapott valami zseppénzt, és abból megtakarította nekünk. Hát ez azóta is megemlékezik.
Fantasztikus.
Na hát ilyenekkel voltam körülvéve a testvérek közül. Aztán a nővérek, akiket ugye kiábrudaltak a saját rendházukból, egy csodálatos rendház az ilyen, ami ott van a Dunaparton, meg aztán hozzátartozó intézménytől.
Ezek a Szatmár irgalmasok?
Igen, azok voltak legtöbben. Azoknak megvolt ugye az óvodától kezdve a főiskoláig minden. Tehát a saját óvoda, a saját növendékeket kiképezték óvoda, pedagógusnak, tanítóképezdébe, és ott volt a gyakorló iskolájuk is egybe a főiskolának. Úgyhogy egy nagyon nagy szervezés volt, óriási szervezés. Most ezek eljöttek hozzánk takarítani, főzni, és így tovább. Tehát, hogy egyáltalán, hogy szolgálják az egyházat. Biztos, hogy mással is megtehették volna, hogy visszamennek a családtagjaikhoz, és akkor élnek ott. De ezek ide jöttek, és hihetetlen nyomorúságos körülmények között, mert nem fértek el. Nagyon ekkora, hogy egy ágy fért el, olyan kis celláik voltak ezeknek. Hát az valami borzasztó volt, hogy hova voltak ezek besliktolva, egymás hegyén hátán, vízezeték nélküli szobákban. Hát, Istenem, éveken keresztül. Tehát az nem annak készít, hogy most oda apácákat fogadjanak, hanem ez a tornatermi szányban volt egy olyan nem is tudom milyen rész, és akkor most úgy tudom, hogy irodák vannak ott, azon a részen egyben nyitva ez az egész, amiről én szóltam. És akkor ezek a nővérek ott hihetetlen áldozatossággal évtizedeken keresztül ellátták a konyhát. Aztán... ami hozzátartozott templomnak a dolgait, a rendi ebédlőnek a karbantartását, és így tovább. Tehát ilyen szolgálatot teljesítettek. Hát nagyon nagy érdemeik voltak.
Rejsz Pál, mikor jelentkezik a rendbe, és nem is kérdeztem, hogy az igazi keresztneve mi Rejsz Pálnak. A Pál az a rendi neved, ugye?
Igen, Péter a kereszt, és június 29-én tartom a névnapomat, mert az akkor mind a kettő szépen,
Péter Pál.
Szépen rendben van téve, és akkor nem kell külön foglalkozni vele, a kettővel. Úgyhogy a negyedikben van, ugye negyedikben volt alkalom, hogy hivatalosan jelentkezzem. Hát ugye, mikor kimertem mondani, hogy ferences leszek, ugye a harmadik évben, ugye a lelki atyának, aki én szoktam gyónni, annak mondtam, ugye, és akkor ezt tudomásul vette, és aztán biztatott is természetesen, meg ami lelki támogatást adhatott, azt megadta. Aztán hát a negyedik fél év tájt kellett hivatalosan is beadni a jelentkezést. Hárman voltunk a rendben, akik...
Az osztályból hárman?
Jelentkeztünk az osztályban.
Ferencesnek mind a hárman?
Mind a hárman, igen.
És világi papnak jelentkeztek mások esetleg? Tehát, vagy pedig hárman?
Osztályból, úgy összesen, úgy emlékszem, heten voltunk, hét pap volt. Uh-huh. Hét pap jelentkezett, hét pap... Heten mentünk el papnak. Érdekes, hogy általában nem azok, akik úgy jöttek oda, hogy most ők papok lesznek, hanem akik nem úgy jöttek oda, és papok lettek. Annak úgy fordítva.
Ez érdekes, hogy akik úgy mentek, hogy papok lesznek, azoknak elment a kedvük tőle, akik meg nem úgy mentek, azoknak meg megjött.
Igen, valahogy így volt. Valahogy így volt. Tehát tudomásom szerint, akik ferencesek lettek, azok egy se úgy jött oda, hogy majd pap lesz. Nem, hát lehet, hogy foglalkoztatta ez a szándék a többi testvért is, de úgy nem úgy volt kinyilvánít, hogy most ez a ilyen idemelt pap szeretne lenni. Uh-huh. És aztán hát ennyien maradtunk meg az indulókban.
És akkor még Esztergomba volt a noviciátus, tehát az egy év noviciátus elkezdődött. Katonaságról akkor még nem volt szó.
Még nem volt szó, igen.
Tehát 1960-61-ben vagy novicius.
Igen, akkor kezdtem el. Hát az nem egészen... sikeres noviciátus volt, mert már gimnáziumban, hogy nekem a fő foglalkozásom nem annyira tanulás volt, hogy inkább fociztam. Nagyon szívesen, és akkor az egy ilyen nagyon kemény elfoglaltság volt, és úgy látszik, hogy ez is oka volt annak, hogy én megbetegedtem. Hogy annyit fociztam, hogy ennek a következménye inkább, tehát lerohantam magamat nagyon.
Értem.
Fizikailag is, és hát akkor is, amikor esetleg nem kellett volna focizni, esetleg ilyen kisebb-nagyobb megfázások, vagy köhécselések voltak, hogy visszagondolva, hogy harmadiknak a második fél événél kezdtem azt érezni, hogy nem bírom a tempót úgy, ahogy korábban. Hát a tüdőm mellett baj, és akkor a noviciátust meg kellett szakítanom egy fél évre, és kórházba kerültem.
Igen, tehát időben kitolódott akkor a noviciátus, tehát gyakorlatilag két évig voltál novicius akkor.
Igen, így, hogyha vesszük azt a fél év kihagyást.
És rendbe jöttél egészségileg egyébként?
Hát, mondjuk ugye
most már nem focizol, de...
Igen, hát mostani súlyom pont a duplája annak, mint amivel a kórházba kerültem. Ugyan, akkor 54 kiló voltam a 182 centivel, úgyhogy most meg éppen a dupláját nyomom, úgyhogy úgy látszik, hogy egész jól rendbe szedtek akkor.
Ki volt a magiszteretek?
Vándor Gottfried volt, nem tudom, ismerős ez.
A név ismerős. Hát.
Gyöngyösi volt, ő is egy különleges egyéniség. Mindegyik különleges, de hát őt el lehet mondani. Ő volt a magiszter, ő nem csak a noviciusoké, hanem a kispapok. Együtt voltunk egyébként. Hát a mostani fogalmak szerint hát az, hogy 6-8-an voltunk kispapként egy-egy szobában, az most nem olyan megszokott jelenség. Mostani viszonyok között. Régen se volt. Tehát minden kispapnak külön szobája volt. Akármilyen nyomorúság volt, de ez megvolt. A noviciátusban is, ha nem tudták elkülöníteni külön szobába, mert sokan voltak a noviciusok, akkor is a Széchenyi noviciátusban volt egy ilyen deszka.
Igen, tehát egy spanyol fal.
Igen, deszka különt is, tehát mindenkinek legalább egy ilyen.
De a ti időtökben ezt nem lehetett megvalósítani.
Nem, annyira szigott ott a hely, hogy az nem lehet. Tehát a Széchenyi noviciátusról beszéltek, hogyha igálták egymásnak, hát nem tudom micsodát fölül, ugye, mert azok a kis bódék, ezek fölül nem voltak elkülönülve. Aztán, hogy az milyen mulatságos dolgokra adott alkalmat, de mi nálunk nem ilyenek volt. Itt is voltak mulatságos alkalmak, nem unatkoztunk, ugye, de azért hozzásegítette a kispapokat, hogy az egymást megismerjük, egymás életét közelről is.
És akkor noviciátus után jött az egyetem. milyen szak, és ki választotta? Te választottad, vagy mondták, hogy erre van szükség?
Igen, hát az
szakon végeztél?
Javasolta, hogy ne történelemre menjek meg, amiket édesapámnak a szakjai voltak, történelem meg a földrajz, ne arra menjek, hanem menjek inkább matematika, fizikára, mert arra, arra van szükség. Hát ennyire én ennek nem örültem annyira, mint hogyha amaz lett volna, mert ahhoz tényleg kedvem lett volna. De hát azért végig kínlódtam az egyetemet, hogy így mondjam. Nem ez volt a igazi profilom, és akkor ezt is tanítottam, pontosabban mondom, matematikát. Fizikát nem is tanítottam, annak ellenére szakom volt. Uh-huh. Aztán édesapám a történelemmel is foglalkozott, az ő iránti tiszteletből volt egy olyan időszak, amikor éppen nem voltam annyira befogva Esztergomba, és akkor beiratkoztam egy levelező. Az eltérre a történelem szakra, uh-huh. és azt is letettem.
Tehát, és tanítottad is a történelmet?
Azt se tanítottam, mert voltak mindig, hála Istennek, fizikából is, történelemből is tanárok, és akkor uh-huh. nekem egyéb feladataim meg voltak bőven.
Előbb diplomáztál, vagy előbb lettél pap? Vagy párhuzamosan csináltátok, vagy pedig egymást követte a teológia, és utána az egyetem? Hogy volt ez?
Én abban a korszakban voltam, amikor nálunk ez egyértelmű volt, tehát, hogy előbb elvégezzük a teológiát, papszentelés, és utána megyünk egyetemre. Mert ez Esztergomhoz kötődött, tehát a kispapság Esztergomhoz kötődött, ott volt, ott nem volt egyetem, onnan nem is lehetett uh-huh. egyetemre bejárni. Aztán utána változott a menetrend, mikor én már nem voltam kispap, tehát 68-tól, hogy áthozták a kispapokat Pasarétre, és akik egyetemi fölvételt nyertek, az egyetem mellett még a teológiai tantárgyokat is a időnek megfelelően fölvették, és abból is vizsgáztak.
Igen, tehát akkor a noviciátus után teológiai főiskolát, a rend saját kis főiskoláján végzed. Hát egy miniatűr főiskola volt, mert voltatok maximum 10-12 főiskolások, igen. és volt egy kis tanári kar is ott.
Igen, a hivatalos létszám 14 volt. Uh-huh. Ebben benne van a noviciátus is. És sajnálatos volt, hogy volt egy úgy látszik, egy eminesnek mutatkozó hivatalnok, valahol az állami egyházi hivatalban volt ez az ember, aki azt mondta, hogy hát itten ez nem stimmel, ez a létszám, itt túl sokan vannak, és bele kell számolni azokat, akik egyetemet járják. És akkor ezért 4 embert el kell küldeni a kispapok közül, akik már fogadalmat tettek. Hát ez borzasztó volt, borzasztó. Most a provinciálisnak kiválasztani, meg a teológiai tanárnak, ki az a 4, akit elküldik?
Igen, mert papíron évente 2 lehetett fölvenni, ugye?
Igen. De akkor már többnek minősítette ez, és ott nem volt olyan, hogy hát ez nem is több, hanem így van a megegyezésben, mert igen. ugye 50-ben volt egy ilyen megegyezés, és akkor azt alá is írták, innen is, onnan is, és eltelt 10 nem tudom hány esztendő, és mindig tudták, hogy hogy kell érteni, mind a két oldalról egyformán. Igen. És akkor jött egy ilyen osztályvezető ottan, és akkor az...
És a ti időtökben?
Igen, igen.
És akkor, hogy elbocsájtottak közületek néhányat?
Igen, elbocsájtottak. Azt a provinciális, hogy mi, hogy ügyeskedett, mert 4 kellett elbocsátani, de aztán lealkutta 2-re. Uh-huh. De hát ez is szörnyű volt. Ez is szörnyű volt. Hú, az még ez folyt. Hát olyan sokkoló volt idegileg, és akkor az embernek ez hogy most, ja, nyilván azokat küldték el, akik nem készültek egyetemre, mert hát nem kellett ferences legyen, nem kellett annak egyetemre mennie.
Csak... De ez most hogy ilyen kényszerhelyzet volt, itt kellett egyetemre menni, mert...
Igen, tehát akik nem számítottak arra, mm. mert gondolták arra, hogy mégis felszentelik őket, lesz szükség majd lelkipásztorra és a budai rendházba, a igen. pasaréti rendházba és így tovább, mert mm-hmm. azért az nem idegen a ferences szellemtől, hanem sőt, nagyon is a profilunkban nagyon is beleillik. Mm-hmm. És akkor ennek ezek közül volt olyan, akiket 2 így elküldött, világi papnak, mert az egyiket föl is szentelték, a másik az valahogy
elkalódott.
Ez már a hivatás szempontjában mm-hmm. egyébként nem mondta. Mondhatom, hogy elkallódott, csak más irányt vett az életem. Mm-hmm. Tehát biztos, hogy ez a lépés is benne volt, persze. hogy neki, hogy el kellett hagyni a szemináriumot. Úgyhogy ez egy szörnyű állapot volt, és akkor átéreztük, hogy az előjárók milyen iszonyú kiszolgáltatottságban vannak. Hogy ott nem lehetett ezen vitatkozni. Nem voltak partnerek, ugye?
Miért?
egy oldalú helyzet volt. Hát a tanárkar közül, a tanárkar tagjai közül, ugye a magiszter is tanított bennünket, akkor Karácsonyi Aladár, akkor a Zsigmond atya, akiről szó esett már, aztán a Vendel Sebestyén, Pocsai Vendel, aztán Balázs Sebestyén, aki később provinciális volt hosszú ideig, akkor, hát ezek voltak, meg Kákonyi Asztrik, az is tanította, nagy élmény volt. Szóval jó, volt Szabó Lipót, ő is tanította, aztán egy időben a Konrád atya is, Esztergomba került Szántó Konrád, és akkor ugye az neki deportálás volt, illetve száműzetés.
Egyháztörténész.
Igen, és akkor jogot tanított, nekem jogot tanított.
Szentelés, 50 éve szenteltek, vagyis 67-be. Hányatokat szenteltek, hol volt a szentelés?
Egyedül voltam én. Egyedül abban az időben nem nagyon volt szentelés. Elmondok még egy nagyon keserves dolgot. Diákonos szentelés a mi templomunkban volt Esztergomban. Endrei Mihály, az egy püspök volt, segédpüspök, csak Mincenti, ugye a 1956-ban utasította Honvas Endrét, aki itt volt Esztergomban kormányzó, hogy hát hagyja el Esztergomot, néhány nap alatt ugye még kim volt, és akkor hát utána már ide nem lehetett visszatenni a Hambas Endrét, hanem mindig valaki más. Így került oda az Endré Mihály. Ő körülbelül egy vagy két évig volt ott, és az állam akkor Vámos Mikolára száműzte kényszerlakhelyre. És amikor már én diákonosságra kerültem, akkor elfogytak a püspökök az egész környékre. Már Szabó Imre is, azt hiszem, akkor deportálva volt, Hugyagra volt száműz. És akkor nem mit tenni, akkor az Endrei már elég sokáig ott húzta még magát Vámos Mikálán. Őt hívták ide, és engedélyezte az AIH szentelést, hogy, mert nem volt pap, nem volt püspök, aki szenteljen. És akkor így az Endrei szentelt engem diákonussá. Most akkor valahogy odajött egy fiatal ember, nálamnál idősebb azért, aki azt mondta, hogy ő is diákonos akar lenni, és ő is föl van készülve, és ott föl voltunk költözve, hogy kezdődik a diákonos szentelés. Megérkezett a püspök, meglátta, hogy van egy ferenceseken kívül is egy másik, kérte a papírját, hogy ki küldte őt ide, és akkor kezdett az magyarázkodni valamit. Edrei azt mondta, hogy én nem tudja fölszentelni. Nem tudja fölszentelni. És hihetetlen, le kellett vetköznie, el kellett távozni, szerintem életében nem lett az pap. És ott kellett hagynia neki. Tehát ilyen zavaros idők voltak ezek, hogy valakit őt fölkészítették egész biztos, de nem tudták adni az igazolást, ez pedig nem merte vállalni a tiltott szentelést az Endrei, mert akkor valószínűleg akkor még inkább letiltották volna mindenről. Úgyhogy ilyen megrázó élményekben volt része az ember.
És a ferences templom, vagy a bazilikában volt az a szentelés? Hol volt Esztergomban?
A diákonus szentelés a ferenceseknél, a másik a bazilikában volt.
És ott a világi papokkal együtt volt a szentelésed? Vagy?
Egyedül.
És ja igen, és akartam kérdezni, hogy miért pont februárban? Mert általában nem februárban vannak a szentelések.
Említettem, hogy neki egy fél éves eltolódásom volt, és ez így jött ki.
Tehát az esztergomi bazilikában szenteltek téged. Igen. Édesapád, édesanyád megérte ezt?
Édesapám már nem érte meg, ő nem sokkal korábban, 65-ben meghalt. Hát a családból azért édesanyám megérte, igen.
Mondtad, hogy primíciád a Bertalan templomban volt, vagy ott is volt Gyöngyösön?
Hát egy primícián volt Gyöngyösön, a nagy templomban, tehát a Szent Bertalanban. Ennek az volt az oka, hogy a másik, minden két templomba, a Szent Bertalanba is, meg a ferences templomba is olyan papok voltak, akik úgy a rendszerrel hát jóba voltak, szóval amennyire lehetett ilyenről beszélni. De ez, aki a ferenceseknél volt, az nem merte vállalni, hogy egy ferences legyen ott.
Primíciája.
Igen. A másik viszont örült ennek.
Egy esemény, egy szép esemény.
Mert ez egy jó pont volt a hívő nép körében, hogy ő meg megengedte. Úgyhogy aztán ilyen értelemben, hát távol voltam tartva ugyan a saját, ahol kereszteltek attól a templomtól, de hát mégis azért megtarthattam.
Egyébként nem tudom, hogy ebben az időben Takács Nándor későbbi fehérvári püspök ott volt a gyöngyösi templomban, mikor el volt tiltva a papi működéstől orgonista kántor. Nem tudom, a te idődben volt ez.
Pontosan, én nagyon jól emlékszem rá. Édesapámnak igen jó barátja volt, aki édesapám eredetileg kántor tanító volt. Tehát amikor a Takács Nándornak Budapesten volt a kántor tanfolyamon feladata, akkor édesapám helyettesítette rendszeresen a Nándort. Úgyhogy ilyen kapcsolat is volt közöttük, hát meg aztán egyébként is egy jó, nagyon szimpatikus ember volt ez a Takács Nándor.
Isten nyugosztalja.
Kárnyalita szerzetes, igen. Tehát,
Justina.
Igen, gyöngyösen hihetetlen nimbusza volt. Nagyon szereti.
Pál atya, 2017. februárjában beszélgetünk. Születésnapod, 75. születésnapod, és aranymiséd hónapja ez. Mit köszönsz, kikért adsz hálát?
Van bőven miért és kiknek hálát adni. Hát nyilván első helyen a szüleimnek, családom tagjainak, akik hozzásegítettek a szent hivatásnak a teljesítéséhez. Aztán a tanítóimnak, tanáraimnak, akik az utamat egyengedték, kollégáimnak, akikkel együtt készültem, illetve akikkel együtt laktam, beleértve a rendi kollégákat is, meg aztán a világi kollégákat, akikkel együtt dolgoztam, és együtt ügyködtünk a szent ügyért, amelynek szolgálatára elszegődtem, Szent Ferenc atyának a családjában. Ezek, akik emberek, akiknek hálát kell adni, és természetesen a mennyei atyának, aki szent lelke által irányít bennünket is, Jézus Krisztus, aki kegyelmét adja mindahhoz a sok erőfeszítéshez, amelyre meg vagyunk hívva, meg vagyok győződve arra, hogy a isteni szándékok teljesítése az bizony ember fölötti erőt kíván és feladatot jelent, és ezek mégis teljesíthetők. Ha az Isten meghívja az embert valamire, vagy felszólítja parancsai által annaknak teljesítésére, akkor megadja hozzá az eszközöket is, hogy elérjük. És ez adja az embernek azt az öntudatát, amely nem engedi, hogy a feladatok lenyomják, vagy a külső körülmények összetörjék. Krisztus kegyelmében képesek vagyunk minden jóra, amire az Isten meghívott bennünket. És ez éltet, ez vezetett eddig is, továbbra is ezen az úton szeretnék járni, és a szentmisét, amelyet az ünnepi alkalommal majd be fogok mutatni, itt június 29-én a Simegi templomban, tehát itt tartom majd az aranymisémet, amikor megköszönöm mindazoknak, akiknek jár, hálát adok azokért a kegyelmekért, amelyeket kaptam emberek által is, és közvetlenül az Úr Jézuson keresztül, és ez adja számomra azt az erőt vagy önbizalmat, hogy egyáltalán keresztény emberként és papként élhessek.
Mi volt a papi jelmondatod annak idején? Emlékszel rá, és igen, ma is időszerű-e az aranymisekor?
Igen, ez úgy szólt, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy én szeretlek titeket. Ez volt a új misés mondat. Hát ennek gondolom a aktualitása az mindenki számára a mai napig érvényes, és hát ez foglalatja a krisztusi programnak.
Köszönöm a hallgatók figyelmét. Reisz Pál Ferences szerzetessel 75. születésnapja és aranymiséje alkalmából készült három részes életinterjú második részét hallották. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Szerdahelyi Csongor. Kettesben.